ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Kábító hülyeségek. Támadások a nyugat ellen. Fráter Zoltán összeállítása.
Becsületes magyarságnak mindenben ellentéte a január elején megindult, két hetenként megjelenő nyugat. Ez a folyóirat azt arrogálja magának, hogy egy kis nyugati szellemet, haladást, modernséget akar támasztani a minden ízében keleti és barbár magyar társadalomban.
GD aláírással Friedrich István, katolikus szemle. 1908.
Cikkeinek legnagyobb része tipikus mintája az idegenül gondolkozó, magyarul nem tudó, mesterkéltséggel tüntetős, moráliter, teljesen beszámíthatatlan írásmódnak. Fitoktatja, hogy mindazt ostobaságnak tartja, ami másnak tetszik. Mindaz együgyűség, amiért mások, a normális észjárású és épizlésű emberek lelkesednek. Alacsony észjárásának cinikus gúnyával bepiszkíti minden emelkedettebb eszmét, s minden nem csak gyomra, zsebe és állati ösztönei után iramodó embert. Isten tagadásban, hazamocskolásban, szubtilis és pervers gondolatokon való nyargalásban találja meg a műveltség és modernség kritériumait. Az iszákosság, bujaság, önérzethiány és alacsony lelkűség e szellemi nyomorékjai hitványnak kisszerűnek találják a magyar társadalmat, s reformálni, átalakítani akarják a maguk képére és hasonlatosságára. Most is sok a bajunk, s éppen az az egyik legnagyobb bajunk, hogy ilyenféle elveket szabadon lehet terjeszteni, s az efféle gondolatok apostolai börtönőr vagy ápoló nélkül is mutatkozhatnak. De Uram Isten, mi lenne belőlünk, ha ez az írott szó nem maradna csak írott szó? Ha a nyugat s a hozzá hasonló írásművek elterjednének, s eljutnának tisztességes, de csillogó gonoszságok és kábító hülyeségek ellenében még nem immunizált ifjú emberek kezébe is.
Új útra léptek. Le a virágos mezővel, le a kék égbolttal. Az ő útjuk szénportól fekete, eszük füsttől kormos. Le a szerelemmel, az ő szerelmük az ős állat szenvedélye, tárgya és eszménye a hús, melybe irigylendő kanibál gusztussal bele is harapnak. Rím és ütem középkori ostoba bilincs, a forma szépsége agylágyult előítélet, vadszavak, förtelmes istenkáromlások, üvöltő tobzódás a förtelemben, és alantjáró sekélyes gondolatok, ezek az ő eszközeik.
Szén aláírással Andor József, akkor 1908.
Csoda mód értik a szavak összebogozását, szólásuk merőben új, teli marokkal szedik az utca szemetjéből, és szórják szét, hogy belefájdul a szemünk. Sőt, első olvasásra hat is ez újszerűség. E bizarr színek összevisszasága elkábít. Mintha nehéz lovasság távoli dübörgését hallanók, mintha az új idők harsonáját hallanók a messzeségből. Aztán, ha csak egy icipicit piszkáljuk, ha az értelem tiszta világánál vizsgáljuk, A fantasztikus szóözön összezsugorodik. A nehéz lovasság ormótlan társzekérré alakul, mely feltűnően hasonlít a szemetes kocsihoz.
Valóban a szemetes kocsinak minden konyhából összesöpört tartalma jut eszünkbe. Ha végiglapozzuk, ez új magyar irodalom zászlóvivőinek karakterisztikus alkotását, a nyugat bármelyik számát. Szellemi nyomorékoknak, morális pojácáknak, amolyan spirituális fazékemberkéknek látszanak cikkeik után ítélve ezek az ászlóvivők, akik elvesztették érzéküket a tisztesség, a becsület, a tisztaság örök szép eszméi iránt, akik kacskaringós aforizmáikat csak azért préseli ki ital és nemi visszaélések által elnyomorékított agyukból, hogy rébuszokat adjanak föl azoknak az egészséges esző embereknek, akik véletlenül kezükbe veszik újságjaikat, akik morális és esztétikai színvaksággal nézik a világot, és emellett a rossz májú nyomorékok irigy dühével kiabálnak minden ép ember után. Te sánta, te pupos, te bandzsi, te bolond!
GD aláírással Friedrich István, katolikus szemle, 1908.
Itt van például a nyugat február 1-én megjelent száma. Bíró Lajos novellájából csak úgy árad az erkölcstelenség. Nem szerepel benne egyetlen tisztességes ember sem, s az az alapgondolata, hogy a legbecsületesebb nő tisztessége is azonnal összeomlik, mihelyt megtalálják a szavakat, melyek hatnak rá, s a legtisztességesebb nő is várva várja, hogy hallja már ezt a jelmondatot. Ignotus ismét tirádákat ír Ady Endréről. Ady Endre pedig folytatja vallomásait és bölcselkedését az iszákosság egyedül üdvözítő voltáról. Bármelyik keresztény író írta volna egy cikket, mert Adit keresztleveled a cára sem mondhatjuk ilyennek, ma már kiátkozta volna a magyar sajtó, s kegyelesértő gazember lenne a neve. Az olvasható ugyanis egy cikkben, hogy Jókai tudna legjobban örülni Ady részeges zsidó kompániájának, mert ő maga sem volt jobb a Deákné vásznánál. Látta Ady Endre, amikor késő öregségében még a pezsgős ebédeken is sűrűn kotyogtatta a belső zsebéből kikirántott konyakos üveget. Cinizmus, elvetemültség így írni egy nemzet dédelgetett büszkeségéről. Cinizmus, elvetemültség csak azért pellengérre állítani egy szegény, balsors üldözte öregember senkinek nem ártó botlását, hogy ezáltal is érveket kovácsoljanak duhaj, romlott, kloákámorálú úri csirkefogunk igazolására. Ezzel az irodalommal, morállal és filozófiával szemben a tisztességes társadalomnak csak egy fegyvere volna. A kényszerzubbony! Jöjjön el a te országod, tisztességet, keresztény érzületet, hazafiságot követelő középkor, mert már torkék vagyunk az irodalom által szemérmetlen vakmerőséggel pártolt szennyel, mocsokkal, becstelenséggel.
GD aláírással Friedrich István, katolikus szemle, 1908.
Tessék elolvasni a Nyugat című irodalmi szemét lerakó helynek márciusi számait, s visszakívánjuk a cenzúrát, vagy a Nyugat írói részére a derest. Hogy nyelvük affektált és nyakatekert, az még hagyján. Hogy kritikáikat az írókon kívül vajmi kevesen értik meg, még az sem főbejáró hiba. Az azonban, hogy például Ady Endre ronda nyavajái visszataszító történetének hivalkodó elmondásával merjen a közönség elé állani, ez már nem csak az ízléssel, hanem a köziránt tartozó legelemibb tisztességtudással is ellenkező kamaszkodás. Éretlen suhancok virtuskodnak azzal, hogy az utcán ocsmány szavakat kiabálnak, s a falakat illetlen szavakkal firkálják tele. A nyugat írói, a barbár magyar társadalom civilizálásának s a nyugati műveltség terjesztésének ürügye alatt ugyanazt cselekszik, amit ezek a haszontalan utcagyerekek.
Virágos a ritmezője a hosszal, csapad legyen, nem gondolok én azzal.
Itt a fügefa levél sohasem szerepel. Minden bűn, botrány, erkölcsi léhaság teljes mezítelenségben lép az olvasó elé. Mintha a földön nem volnának rózsaligetek, csak szemétdombok, viruló mezők, hanem bűzös mocsarak.
Rott Nándor, a mai szépirodalom téves irányzatai. 1909.
Zola, Gerhard Hauptmann s Ibsen itt az igazi mesterek. S ezen íróktól került auktoritatíve a pessimizmus hozzánk is. S nyilatkozik meg Ady Endre verseiben, a modern szalonlapokban, a nyugat műleírásában, s a holnap novelláiban egyaránt.
1910. novemberében egy delegációs ülésen az Imperial Hotelben történt délben. Mintha ma is látnám az asztal közepén a pálmát, amelyel szemközt ült gróf Tisza István.
Hegedűs Lóránt, Ady és Tisza, 1940.
A hangulat igen emelkedett volt, s arra gondolva, hogy megfürödjen mai úgynevezett sikeremben, s kiélvezendő hiúságom kielégítését, arra a merészségre vetemettem, hogy bihari képviselőtársaim előtt elkezdtem dicsérni Ady Endre költészetét, s fölhívni Tisza figyelmét is rá, és a nyugat nagy tehetségű gárdájára. Erre egyszerre Tisza oly harsányon és oly élesen vágott a szavamba, mintha karddal sújtana. Bal arca megrándult, s nagy szemüvegén át mereven nézett a pálmára. Hangját úgy fölemelte, mintha huszár ezredét vezényelné, vagy az ellenzékre támadna, s ennyit szólott. Ady és a nyugat levéltettük a magyar kultúra pálmafáján. Néma csönd lett, lehelet megszegik, mondja nagyszerű mesterünk arany, többé nem jutottam szóhoz.
Ezeknek vagy nem magyar az anyanyelvük, vagy azoké nem volt magyar, kikről rájuk ragadt. Boldog írók, kiknek beszédük már csecsemőkoruktól fogva eredeti. Némelyiki oly szer fölött az, hogy Szomori Dezsővel szólva, az összes hajak zsírosan és lesimítva, égnek merednek tőle a barbár magyar fejen.
Horváth János, magyar nyelv, 1911.
Tagadhatatlan azonban, hogy ennek a nyelvnek és modornak megvan a maga mohó közönsége. Abban a tökéletlen korcs és sajnos nem csak budapesti magyar nyelvben igen sok olvasó a bölcsődal hangjaira, az anyanyelv édes zengzetére ismer, s épp úgy magáinak vallja, mint egy alföldi művelt magyar az Arany Jánosét. Sőt, többet mondok. Az az igazság, hogy ez az utcai korcsmagyarság nyomul be az irodalomba némi frivol cinizmussal. Tudatában van tökéletlenségének, de nem akar tenni róla. Jogot követel nyomorék formáinak, s érvényesülni törekszik épp oly vakmerőn, amely léha filozofálással tár ajtót az egyén minden elfajulásának, lokalizáló esetlegességeinek, különbségének és hóbortjainak. Megnevezem, mert hát, ha érdemet jelölök meg, a stilisztikai keresettség és az indokolatlan szóborygatás legjelesebb képviselőit, s csak is az első rendűeket. A magyarul is tudók közül Ignotuszt és Kafka Margitot. A magyarul nem tudók közül pedig Lukács Györgyöt, s az uttól érhetetlen Szomori Dezsőt. Nem hallgatom el az igazság másik felét sem. Van a nyugatban, Adiról nem szólva, ki minden tekintetben külön szempont alá esik, egy-két író, aki igen jól, sőt, kitűnően tud magyarul. Ott van Móricz Zsigmond, Babits Mihály, s a nyugatba különben elég ritkán író Olá Gábor. De a nyugat változatlan egykedvűséggel fogadja lapjaira a tőzsgyökeresség igény mellett a legidétlenebb korcs magyarságot is. Ha hallatszott is annak idején olyan figyelmeztetés, hogy nemzetköziség, alföld utálat, stb., nem irodalmi kvalitások, és így irodalmi minősítésben számításban nem vehetők. Senki se hederíthet rá. De többé ne tévesszen meg bennünket a nagy csatazörej. Tudjuk meg, hogy ott nem mindig, s nem okvetlenül egy irodalmi iskola zörög, hanem a választójogos, radikális politikai pártnak egy irodalmi oroszlán bőrbe bújtatott újságíró fiókja.
Horváth János, Magyar Figyelő, 1912.
Ki hát a politikából, félre a vezércikkekkel, s így hadd lássuk, hol itt az irodalom? A nyugatnak akarva nem akarva kialakult valami nagyon is határozott jellege, s a közhasználat bizonyára nem azért kapta fel a nyugatos nevet, mintha az azzal jelölt sajátságokat talán a budapesti szemlére találná jellemzőknek. Ha a politika hályoga meg nem homályosítja látásukat, már régen Vörös Marti nevét látnók azon a lobogón. Mi lehet annak az oka, hogy éppen őt nem vették be ősei közé? Politikai hitvallásuk miatt húzódoztak tőle. Míg ugyanis Csokonai alkalmat adhatott politikai gyűlöletük retrográd működtetésére, míg Petőfiben, ha keresték, megtalálhatták a szocialistát, addig, ha egész költészete, egész élete mezeit tűvé teszik is, Vörös Martiban, humánus, de forró hazafiságnál egyéb politikát ugyan nem találhattak. tessék a hazafiság mellé állítani az ő nemzetköziségüket. Úgy szét fognak iramlani, hogy soha többé nem látják egymást.
Hogyan?
Tisza István.
Hát a Nyugat írói Kölcseinek és Vörös Martinak volnának utódai.
Magyar Figyelő, 1912.
Hát lehet egy kalap alá venni a Merengőhöz szerzőjének líráját az Adi állítólagos költészetével? Hát szemet hunyhatunk azelőtt a tény előtt, hogy Vörös Martiék választékos, virágos, olykor talán dagályos nyelve egy kiforrott, szigorú etikai alapon álló világnézet világos, logikus gondolat körének és tiszta, nemes, előkelő érzelmi világának díszes köntöse volt. Emezek értelmetlen bombasztja pedig a lelki anarhiának, az ész és a szív ürességének kócos takarója. És hogyan lehet állítani olyat nyugatékról, hogy irodalmuk a legmesterkéltebb arisztokrataság, amely csak a kényeskedő ízlésű kevesekre számíthat? Édes Istenem, mekkora rágalom! Hiszen az ő irodalmuk a pöffeszkedő párvenyű üres feltűnés hajhászása, amely joggal számít a félművelt tömegizléstelenségére.
A dolog a Szatócs logika szerint egészen egyszerű. Ha bőséges a szilvatermés, olcsó a pálinka.
Burján Károly, Magyar Kultúra, 1913.
Ha sok a borotvált képű szociológus, akkor olcsó a tudomány. A kvalitás mellékes, fő a mennyiség, amit egy kis szurrogátummal, pótkávéval elviselhetőbbé is lehet tenni. Hogy az Ignótus, Weigelsberg Hugo szerkesztette Nyugat, a radikális örvényléseken evez, az természetes. Hogy Vázsonyi Vilmosban a jövendő Magyar Respublika elnökét óhajtja látni, az is természetes. De hogy a Dobutca magyarországi szupremáciáját éppen a keresztény magyarsággal kívánják teljesedésbe vinni, ez már egy cseppet sem természetes.
A szabad kőművesek kultúrája ahhoz képest, amit hirdetnek arról, általában nagyon sekélyes. Az általuk elkövetett magyar irodalom bátran nyírodalomnak nevezhető. Kellő utánjárással majdnem mindegyik költőjüknek és írójuknak az eredetét meg lehet találni Franciaországban és Németországban.
Név nélkül, Magyar Kultúra, 1915.
Mondanunk sem kell, hogy a nekünk, magyaroknak idegen irodalmuk most a háborúban, mikor a nemzeti érzések kiváltódásának még soha nem látott folyamata játszódik le, teljes csődöt mondott. A bakák a lövész árkokban jobb verseket írnak, mint a nyugatisták. Új nemzeti költők lépnek ki a harctéri fedezékekből, a szabad kőműves írók pedig képtelenek a háború érzésbeli kultúrértékeit feldolgozni. Nem jelent meg egyetlen igazán megkapó háborús novellájuk sem.
Ilyet nem is képesek, de nem is mernek írni. Mert félnek, hogy egy lélekbe markoló írással már a háborús érdekeket szolgálnák, amit pedig nekik nem szabad, mert vérükben antimilitaristák.
Nem rettenetes példának okáért ez, amit egy hozzám írt levélből veszek ki, íme. Méltóztassék csak a nyugat augusztus 16-i számát nagybecsű figyelmére méltatni, ahol egy Babits Mihály nevű úr versében az olvasható, hogy kedvesének kisujjáért szívesebben áldozná föl a lobogó vért, mint 100 királyért lobogóért. Aki ezt írta, magyar állami gimnáziumban az állam jóvoltából hazafiságra oktatja a gondjaira bízott gyermekeket. Milyen lehet egy olyan ember hazafias érzülete, aki ebben a rettenetes hekatombák alatt nyögő időben ilyen cinikus kijelentésre hajlandó, stb. Ugyanez a levél fölpanaszolja, hogy iskolai önképzőkörök, az évi értesítők tanúsága szerint többfelé járatták a Nyugat című folyóiratot. Ezt én nem tartom hibának, hiszen ha az önképzőkörből kitiltják, a fiú megtalálja másutt. Az önképzőkörben legalább nyilvánosan megy a dolog, s ellenőrzés alatt rontja a laza erkölcsű irány a fiatalságot. A fiúk egymást is ellenőrzik, és valamennyit a professzor. Persze nem a Babits.
Rákosi Jenő, Budapesti Hírlap, 1915. október.
Az a kérdés, azonos-e ez a Babits azzal az adistával, aki fiatalsága első bűneiért Dante poklának a fordításával vezeklett meg? Ha azonos, akkor úgy látszik visszaesett ifjúkori bűnébe, ami elég különös. Mert Dante fordításához tehetség, ügyesség, gond és kimeríthetetlen lelkesség kell. Aki pedig mindezzel rendelkezik, és végigeszi magát becsülettel Dante poklának iszonyatos tölcsérjein, hogy az mind térhet vissza a csériféle telepekre, s ott turkálni gyöngy után, ez nekem érthetetlen. Olvastam Ady Endrének egy versét, melyben azt mondja, hogy ő az új magyar, aki jön be a vereckei szoroson új honfoglalásra. Mintha itt egy buta, elmaradott nép tanyázna, mert még mindig nagyra tartja a hazát, a régieket, Zrínyit, Vörösmartit, Petőfit, Aranyt. Majd ő megtanítja az új evangéliumra.
Rákosi Jenő, Budapesti Hírlap, 1915. november.
És ott lépked az új honfoglaló, a szittya hétvezérektől körülvéve, az új botondokkal, túhutomokkal, Babits, Ignótus, Fenyő, Miksa, Móricz Zsigmond, Buchinger Jakab, Jáci Oszkár és Kunfi nagyságos urakkal. Ez az az új Magyarország, amely nyugatról indul magyar honfoglalásra. A hátuk mögött egy nem kicsi tényező lappang, a szabadkő mívesség. E nyugatosok, akiknek a szeretőjük kiskörme drágább 100 királynál és lobogónál, és akik értelmetlen madárnyelven gyalázzák le versben a mi nagy önvédelmi háborunkat, ezek a harckerülő urak a mi szabadkő míveseink által fenntartott lapnak elszánt védelme alatt állanak. De Babits, Ady és Tutti Quanti egyenként is együtt véve nem tudnak olyan verset írni, amely a magyar irodalomra nézve fölérne azzal a kárral, amit az jelentene, hogy esetleg 100 fiú és megannyi leány fejében meg tudták zavarni az erkölcs és ízlés fogalmát irodalmi szereplésükkel.
Hogy Ignótus és Osváth Ernő mennyire nem az irodalom szabadságát védelmezték, nem érte hevültek, mutatja a nyugatnak akármelyik száma.
Lendvai István.
Mutatja az, hogy őszintén irodalmi fejlődésért, gazdagodásért hevülőknek a nyugat megszűnt élmény lenni.
Új nemzedék, 1918.
Mutatja az, hogy a nyugat sablonja régen kimerevedett politikai, társadalombölcseleti, etikai és tudományos kérdésekben épp úgy, mint irodalmiakban. Itt November elején a nyugatot ismét megindítják.
Hendvai István.
Egyelőre nem tudom kicsodák.
Gondolat.
De nyilvánvalóan nem Banga páterék.
1919. október.
Mi egy kicsit szkeptikusak vagyunk. Nem hisszük például, hogy a nyugat az irodalomért fog küzdeni. Nem hisszük, mert eddig mindig más valamiért küzdött irodalmi kalóz lobogóval. Nem hiszem, hogy a szabad Magyarországért fog buzgolkodni, mert neki soha Magyarország feje nem fájt. Nem hiszem, hogy minden erőt egyesíteni óhajt, mert eddig azon dolgozott nyíltan is, furfanggal is, hogy minden igaz magyar erőt elnyomjon, a meglévő erőket megossza, és minden megkapható erőt Magyarország nemzeti léte és szelleme ellen összpontosítson. A magyarságnak kellettek volna írók, költők kellettek volna az irodalom égboltjára egri csillagok, és a nyugat menedékül kellette magát azoknak, akiket egy botor és hamis maradiság átbunkózott ő hozzá. A nyugat Ady Endréjék forradalmi energiáját a magyarság ellen fordította ügyes csöveken át. A nyugat nevelte, pénzelte, hízelekte, tévesztette rá a magyarságra azokat a nagy tehetségeket, akik nem tudtak másról, mint ugarban maradt földről, álombakó bugrisokról, naptalan keletről, kabzsi szélhámos és üzérkedő parasztokról, romlott értelmiségről, végzett fajtáról. Temetni, ütni, ostorozni kellett és szabadott mindent, ami magyar, a hitványságainkat kozmikussá nagyolni, és elbontani velük a fölocsúdás, a megjavulás minden reményét. Ütni, pofozni kellett egy gyönge elesett fajtát, és nem szabadott látni, nem szabadott még csak sejteni sem egy ahásvéri fajnak szörnyű és tipró hadjáratát, csámcsogó fölgazdagodását, piszkos erkölcseit és minden felsőbb rendűséget összenyálazó rabszolga dühét. Egy hamis demokrácia és ravasz radikalizmus állarca mögött rágta a nyugat testünket, lelkünket, erőnket, jó hírünket, igazunkat, becsületünket. Nagyképű sarlatánsággal oltogatta egy nagybeteg szervezetbe a jásziizmus méregcsöppeit, az ignótuszi tehetségtelenség és kontraszelekció végzetes szérumát. Ezt csinálta a nyugat. A bolsevizmus, igen, ismerjük. Ismerjük arról az ötágú csillagról, amely a szabad kőművesség csontkamarás félhomályában bujdosott addig, míg ki nem merészkedett az utcára, a várpalotára és a magyar bitófák fölé. Elhiszem, hogy Ignótusz az elköltött károlyi féle pénzek kényelmes pamlagán már megírta, összehuncutkodta azokat az írásait, amelyekkel ismét átértékelni akar, nexusokat megtagadni és nexusokat szőni. Elhiszem, hogy írókat is kap maga mellé, olyanokat, amilyeneket. De Ady Endre meghalt. És sem Babits Mihályt, sem Móricz Zsigmondot, sem Kosztolányi Dezsőt, sem Söpflin Aladárt többé a nyugat meg nem kapja. És soha magyar származású író a lábát be nem teszi a nyugat előszobájába. Hogy undorból cselekszie, vagy üdvös félelemből, az kinek-kinek egyéni dolga. Nem kérdeztem ki őket, de látom a dolog teljes erkölcsi, és ha kell, fizikai lehetetlenségét. A magyarság kettős címen, erkölcs és tehetség címén elfordult a nyugattól mindörökre. Lajstromon tartja a nyugatot, számon tartja minden szavát, minden lépését és minden íróját, és nem ad többé pardont senki szellemi huncutkáinak, üzleti métejezéseinek vagy züllött mindenre kapható immoralitásának. A magyarsághoz a nyugatnak épp úgy nem volt, és főképp nincs köze, mint ahogy soha nem volt, és ma végképp nincs a komoly, az eleven, a fejlődő, igazi Nyugat-Európához, a német, az angol, a francia, az olasz szellem igazi arculatához. Ami a magyarságban örök keleti, azt nem engedi többé elsenyveszteni magában. ami Európában igaz nyugati, azt majd a maga vérsejtjeivel asszimilálja magába. Minden szíriai fertőzőanyag közbejötte nélkül.
Édes haza!
Az a nyílt bolsevizmus, amely 4 hónapig Magyarországon dühöngött, irodalmi vonatkozásában is az volt, ami a többiekben, patkánylázadás. A patkányokat azonban a megelőző 10 esztendő magyar sajtója és irodalma hordozta ki méhében, hozta napvilágra és nevelte veszedelmesekké. Hogy honnan, micsoda csatornai mélységekből bűzlött föl az aszfalt fölé, sőt Budapest amerikánus tornyai fölé ez a népség, arra mindenki rá fog ismerni, ha az egyik csatorna rácsot fölemelem.
Rendvai István, Új Nemzedék, 1919.
Március 24-én az írók tanácsának alakulása közben valaki az írói direktóriumba megválasztandónak véleményezte az EGRI remetét, Gárdonyi Gézát. Gárdonyi, pattant föl erre valaki a legifjabbak közül. Miért nem mindjárt Vörös Marti Mihály? Ez a fölényes, lesújtó mondat azt akarta kifejezni, hogy ha már ilyen ásatag, elkövült nevet mert valaki fölvetni, akkor miért nem mindjárt egy hitelesen meghalt, egészen paleontológiai nevet, a Vörös Martiét vetette föl. Az a fiatal titán, aki mindezt a ma lesújtó mondattal elintézni vélte, Déri Tibor volt. Boldogan konstatálom, hogy senki a nagy magyar közönségből ezt a nevet nem ismeri. És irigylek mindenkit, aki nem kénytelen ilyen süvölvényekre egyetlen percét is vesztegetni. De a patkányvisítás jellemző. Aki elkövette, az magánhivatalnoki életének homályából a nyugat hasábjain pattant ki az irodalmi verőfényre egy ocsmány pornografikus elbeszéléssel, amelyet csupán még néhány igen rosszul, jelentéktelenül átírt Kraft Ebbing fejezet követett. És e néhány irodalmi exhibíció után mire vélte magát feljogosítottnak a derék bankfiú? Arra, hogy ugyancsak a nyugat vendégszerető hasábjain bemocskolja a tragikus Ady Endre halotti maszkját, és megállapítsa egy hasonlóan fölényes cikkben, hogy Ady volt az utolsó nemzeti költő, annál is inkább, mert a nemzet, mint ilyen, megszűnt. Ez az avult fogalom az idők lomtárába került. Adinak még meg lehet bocsátani, hogy lázas költői elfogultságában erről még nem szerzett tudomást Déri Tibortól. Kiszüntette meg a nemzet, a nemzetek létét? Talán Gerhard Hauptmann? Talán Paul Claudel? Talán Dostoyevsky, vagy D'Annunzio, vagy Goga Octavian? Nem, hanem Déri Tibor, aki a nevezettekkel semmiféle konzsenialitásba nem erőszakolható. De Déri Tibor, és ez a jellemző, érezte magában a jogosultságot, a hivatást ahhoz, hogy a nemzetek megszüntét dekretálja. És a nyugat, és ez megint jellemző, érezte annak a szükségességét, a kötelességét, hogy ennek a cikknek az ő Adiának szentelt számban helyet adjon. S tovább megyek, sem a cikkíró, sem a nyugat nem érezhette magát egyedül, asszisztencia nélkül, amikor ezt a szemtelenkedést kiadta. Hát igen, a patkányok ott voltak nem csak a nyugat szerkesztőségi asztalainál, hanem az iskolák padjaiban is. Csöndesen koncertáltak egymással, és a gyáva merészség napjaiban el is rikkantották magukat egyformán, egyazon hangvillára hangolva. Megérezték önök a patkánybűzt? Lukács György, a filozófus és esztéta, a világ legködösebb, Istentől embertől legelrugaszkodottabb mondataiba gyötörte a magyar nyelvet, ami nem változtat az, hogy nem volt egészen tehetségtelen, mint ő állapította meg különben nagyon helyesen Molnár Ferencről, és hogy a pesti kritikáról megsebzett Balázs Béla imádatában helyes megállapításokat is tudott körülírni. A világot egyik könyvében felosztotta két nagyon egyenlőtlen részre. Balázs Bélára és azokra, akiknek nem kell. Hogy Balázs Béla volt a jobb keze, az természetes. Ez a kétségbe esett kis önimádó, akit Lukács a Nyugatban egyenesen Dosztojevszki mellé magasztalt, egyik legjellemzőbb patkánya volt a pesti irodalomnak.
La 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 la, itt magam csodálkozom, itt magam csodálkozom, lelkem oly vidom. Így akárki mit beszéljen, hogy csak otthon jó, csak otthon, otthon jó a világ, bármit itt ilyen a.
Nyugat is újra megindult a diktatúra után, de nem mindjárt, hiszen a diktatúra alatt egyáltalán nem szűnt meg. Sőt, egyik bolsévéki számában Balázs Béla elftárs regényének, Isten tenyerén, legközelebbi közlését ígérte. A közlés ezúttal elmarad.
Pintér Jenő, Magyar Múzsa, 1920.
Ez a folyóirat, amelynek oly nagy szerepe volt az utóbbi 12 év szellemi életében. Nagyjában ma is a régi. Vezérük, Ady Endre, ugyan csak emlékversben szerepel, és Ignotus csupán sokat érő nevét, remélhetőleg egyebet már nem, adja a füzet szellemi részéhez, de a szerkesztő Babics Mihály és a fő munkatársak cégére is a régi. Ambrus Zoltánt nem számítva, aki legújabban tüntetőleg töröltette nevét a folyóiratból, a többiek maradtak. Elek Artúr, a Szellemi Termékek Országos Tanácsának fő elvtársa, Lackó Géza, a szovjet francia professzora, a Kisfaludi Társaságból kizárt Móricz Zsigmond és Söpflén Aladár, aki mellékesen a Szóza című keresztény és nemzeti lapnak is főmunkatársa. Persze Szép Ernő és Karinti nem maradtak ki a füzetből. Aztán a derék és becsületes kereskedelmi iskolai szaktanár Füst Milán sem, aki üres óráiban a Vörösmarty Akadémia koszorús költője, és természetesen a fő intellektuel Földi Mihály sem, aki persze Zimmerről és persze Heinéről ír. De a szenzációja a füzetnek Babics Mihály védekező cikke. Ha olyan erős magyar, és annyira írtózik a magyarságra pusztítást hozó nemzetgyilkos szavaktól, hogyan indíthatja meg újra a Nyugatot, a nemzetpusztító politikai iránynak egykori irodalmi fullajtárját ugyanazzal a társasággal, mely azelőtt írta, és amely a vörös rémuralom idején a nemzetközi diktatúrának és irodalmi expozitúrája volt. Az új Nyugatot egyébként még egy erős szépséghiba rútítja. Kiadó tulajdonosok? Ignotus és Fenyő Miksa.
Irodalmunk legelső megtévejedése, hűtelensége az utóbbi évtizedeknek azzal a végzetes iskolájával jelentkezett, mely műveltségében inkább fogyatékosan, mint idegenül, de a kultúra léhagőgével hirdette nemzeti és erkölcsi közönyét, s amelynek a lélek métejezés terén következményeiben oly borzalmasan szomorú szerepe volt. Előkészítő munkája a nemzet és erkölcs tagadás uralmához, belső kapcsolata ez uralomnak sötét lelkével minden gondolkodó előtt világos lehetett.
Bőti Zsolt, Budapesti Szemle, 1920.
A mi irodalmunk úgynevezett modernistái is a bekövetkezett véres felfordulás lelkét ébrezgették. Taktikájuk is kész veszedelem volt. A tehetségesek tehetségüknek erkölcstelenségét, a nagyobb számú tehetségtelenek pedig tehetségtelenségüket zavaros, de kongó esztétikai szólamokkal pöffeszkedve takargatták, s a hiúság lépveszeivel fogták meg maguknak a félműveltek tömegét. Különösen ez a félműveltség és márműveltség volt tenyésztő talajuk. A könnyű sikeren bérszemet kapva egyre többet és többet mertek, s az üzletre kacsingató erkölcsi maszlagot tudásnak és igazságnak, a magyarságnak léha és harsány ócsárlását pedig szükség esetén nemzeti keservnek keresztelték el. Így tört ez a korcsi irodalom valamely magasabb kultúrának hazug jelszavával, s a miénknek hazug beállításával, nemzeti érzésünk, törekvéseink, sőt természetünk megrontására, mikor egyenes, tiszta, természetes eszünk járását a csillogó és üres képtelenségek tűzi játékával kápráztatta. Mikor megfosztani igyekezett bennünket ideáljainktól, melyeket lelkünk őrzött, s amelyek lelkünket őrizték. Mikor a művészetet csak arra valónak bizonygatta, hogy leszerelje vele energiánkat. És mikor gúnyának kénkőszakú kritikájával magyar önbizalmunkat folytogatta. Hallottunk mi már keménye feddő szavakat, és ezeknél nemzeti hibáinkról, Zrínyitől, a költőtől, Apácaitól, az iskolamestertől, és Széchenyitől, az apostoltól. De ezek keserűsége az eltéphetetlen nemzethűségből fakadt, és éppen önbizalmunk fölkeltésére irányult. A nyugati modernisták iskolája a hűtlenség iskolája volt. Ezt a métejező irodalmat, szellemi mezőnknek ezt a nadragujáját, amit még a nagy égi és földi háború ki nem pusztított, ki kell gyomlálnunk.
Amaz csak zord éjeken, mer csak járni csöndesen, ma éjjel, nappal látni lelkeket, és hallani lármás csörtetéseket.
A zsidó radikalizmus a Nyugat című folyóirattal a szépirodalom területén is alapot vetett a maga törekvéseinek.
Barta József, Két nemzedék magyar irodalma, 1926.
E folyóirat vezetőinek megvolt a maguk következetes irodalompolitikai célja, s ez abból állt, hogy a nemzeti jellegnek előbb csak mellőzésével, majd aztán lekicsinylésével és kigúnyolásával beplántálják a hiszékeny magyarság lelkébe az ő nemzetközi forradalmasító elveiket, mint olyan csodaszereket, amelyektől függ hazánknak jövőbeli fennmaradása és nemzetünknek a nyugat-európai kultúrközösségbe való felemelkedése. E folyóirat köré gyűjtött, főképp fiatal nagyralátó írók versel és prózával egyaránt a felforgató radikalizmus szolgálatában állottak.
Babits Mihály halálával eltűnt a magyar irodalom életéből a Nyugat című folyóirat is.
Őr aláírással, Koszorú, 1941.
Hogy a Nyugat meghalt, ez senkit sem lephet meg. Hiszen még legelvakultabb hívei is kénytelenek voltak szívük mélyén beismerni, hogy már hosszú idő óta haldoklott. Az a Nyugat, amely egykor elindult, s olyan forradalmat vert a magyar irodalmi életben,
tagadhatatlanul nagy értékeket termelt. Csillogó neveket fogott be a maga diadalszekerébe, de az új eszmék szolgálatában nem vette észre, hogy a nemzeti közvélemény nagyobbik részének nem kell. Semmi szüksége sem volt tehát a nyugat gárdájának arra, hogy európerkét verje a mellét, és ennek a túlzásba vitt kábult gondolatnak leple alatt megfeledkezzék arról, hogy a mellben mégis magyar szívnek kellene dobogni. De a csendesen elhunyt nyugat legnagyobb bűne a magyarság ellen mégsem ez volt. Az az irodalmi irányzat, amelyet képviselt, farizeus szemforgatással eldobta magától a keresztény világnézeti gondolatot, mondván, hogy minden világnézet politika. A politika pedig, mint átkos betegség, maradjon távol a tiszta irodalomtól. Ugyanakkor pedig a nyugat hosszú éveken keresztül igenis olyan világnézetet szolgált, amely 100%-os politika volt a maga szétmálasztó, romboló erőivel. Olyan politika, amelynek teljes pokoli kivirágzása a Magyarországra mindig szégyenletes két forradalom képében köszöntött ránk. Előbb a lelkeket kellett forradalmasítani a napi és a nyugattal rokon sajtó hasábjain. Előbb a szívekből a magyar és nemzeti érzést kellett kilopni. Az agyakból a múltba kapaszkodó gondolatokat, hogy aztán az elernyedt szívek és lelkek roncsainak barrikádjaira, amelyek már átitatva voltak a forradalom miazmáival, ki lehessen tűzni annak a világnézeti harcnak bódult lobogóját, amely az ország belső és külső összeomlásához vezetett. Aki nem volt hibás mindezekben, az ne érezze magára hullani a vádakat, akár élő, akár holt. De akinek neve össze volt forva a nyugat bomlasztó szerepének időszakával, az bűnhődjön érte, akár élő, akár holt. A mi igazunk alátámasztásának legnagyobb erőssége a haldokló Ady Endre keserű és megcsömörlött fintora a magyar összeomlás tragikus korszakában, amikor undorodva mondotta, hogy az a forradalom, amely ránk köszöntött, az nem az ő forradalma. Mintha csak beismerte volna ezekkel a szavakkal, hogy az ő és társainak nagy nevét az a világnézeti irányzat, amelyet akkor és azelőtt a nyugat szolgált, mibe sodorta bele. Mindezt csak azért mondottuk el, hogy ha a nyugat kimúlt, az elöregedés egyszerű természeti törvényei szerint hunyt ki. Meg vagyunk győződve róla, hogy utolsó szerkesztői is pusztán a kényszer kegyeletéből tartottak ki a név mellett, nem érezve összetartozást azzal az elvénhett irányzattal, amely a nyugat virágkorában sem kellett a nemzet nagy többségének, s legutóbb pedig senkinek sem.
csábító hülyességek. Támadások a nyugat ellen. Fráter Zoltán összeállítását hallották. Közreműködött Blaskó Péter, Fráter Zoltán, Revicki Gábor, Szarvas József és Vágó Péter. A felvételt Táncos Tamás készítette. Zenei szerkesztő Kakó Gyula. Dramaturg Palotás Ágnes. Rendezte Zoltán Gábor.
A rádiójáték 2008-ban készült, és legutóbb, 10 évvel később, január 7-én hangzott el itt, a Kossuth Rádióban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.